60 millió ember maradt áram nélkül április végén az ibériai félszigeten. A kiváltó okokról egyelőre nincs hivatalos bejelentés, a Mavir szakemberei azonban az Energiavilágban arról is beszélnek, hogyan működik a hálózat, hogyan kerülhetők el a hasonló helyzetek, és előfordulhat-e itthon is hasonló eset. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában Lökösházi János rendszerirányítási operatív vezetővel és Gregus Zoltán rendszerszintű relévédelmi szakmai irányítóval beszélgetek.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Több millió ember maradt áram nélkül Spanyolországban és Portugáliában a múlt hónap végén. Természetesen egy dolog, amit a sajtó ír, a másik pedig, amit a szakma tud, vagy tudhat, vagy akár a rendszerirányítók egymásnak, mint információt átadnak. Lökösházi János, mi történt, vagy mi történhetett, tudjuk-e már pontosan, több mint két héttel a történtek után?
Lelombozó lesz a válaszom, még nem tudjuk. Amit tudunk az az, hogy leváltak az európai rendszerről és blackoutba kerültek. Az okait még nem tudjuk. Erre indul egy NCOS munkacsoport, ami ezt részletesen ki fogja vizsgálni. Úgyhogy amíg ennek nincs eredménye, addig konkrétumokat nem tudunk mondani.
Gregus Zoltán rendszer szintű relévédelmi szakmai irányító, vagyis a védelemmel foglalkozik. Nem úgy van, hogy a számítógép ilyenkor kírja, hogy itt és ez történt, és ettől kezdve a szakember pontosan tudja, hogy mi okozott egy ilyen problémát?
Azt azért tudni kell, hogy a villamosenergia rendszer egy nagyon bonyolult és összetett hálózat. Ugye nagyon sok rendszer használó, tehát nagyon sok erőmű csatlakozik rá, nagyon sok fogyasztó van, és ez minden bizonnyal ki fog derülni, viszont itt hatalmas mennyiségű adatról van szó, amit fel kell dolgozni. Tehát, hogyha erőművek láttak le a hálózatról, tehát a különböző hálózati csatlakozóknál úgynevezett eseményrögzítők vannak telepítve, tehát amikor van egy védelmi működés, arról mindig történik egy felvétel. A védelmi készülékekben viszont itt nagyon sok készülékről van szó, és ezeknek az adatainak az elemzése az minden bizonnyal sok időt igénybe fog venni. Ez ki fog derülni, csak itt sajnos nagyon sok adatot kell feldolgozni, és ez időt vesz igénybe.
Egy laikus azt gondolná, hogy természetesen az első hibaüzenet az, amiből vissza lehet fejteni az, hogy mi történt, mert valószínűleg utána beindult a cunami. Nem ennyire egyszerű ezek szerint, Zoltán?
Hogyha megnézzük azt, hogy milyen gyorsan játszódott le az esemény, tehát itt azért a sajtóból is látni lehetett, hogy ez néhány másodperc alatt végbe ment, amikor ma ugye a rendszer összeomlás bekövetkezett, és itt néhány másodperc alatt nagyon sok adat keletkezett, illetve még azt is el kell mondani, hogy csak arra gondolunk, hogy milyen időben. Tehát most itt arra gondolok, hogy az adatok milyen időben keletkeztek. Hogyha az ember ránéz az órájára, akkor azt hiszi, hogy az idő, amit lát, az pontos. Viszont itt, hogyha belegondolunk abba, hogy ezres nagyságrendű készülőkről van szó, hogy minden egyes készülőknek van egy saját órája, és ezek az órák nem biztos, hogy ugyanazt mutatják, hiszen hogyha nem tudom, hogy megnézzünk az utcán 100 embert, akkor annak a 100 embernek az órája se másodpercre vagy tized másodpercre pontosan ugyanazt fogja mutatni, és emiatt azért az adatok feldolgozása is nehézkes lehet, hiszen gondoljuk el, néhány másodpercnyi adatból kell kihámozni azt, hogy több száz vagy több ezer készülék, ami különböző órával jár, vagy ugye ezek szinkronizálva vannak egymáshoz, de itt azért a nagyon rövid idő miatt előfordulhat az, hogy ezred másodperc csúszás van, ezért azért nehéz kihámozni azt, hogy pontosan ki volt az, vagy mi volt az, ami először történt, melyik hálózati jellem esett ki először.
Lökösházi János, mi történik ilyenkor, hogyha van egy probléma a rendszerben? Miért fordulhat elő az, hogy összeomlik tulajdonképpen a teljes ellátás? Szóval mi zajlik le ilyenkor?
Egy ilyen általános választ fogok most adni, ami egyszerre nyugtanító és egyszerre megnyugtató. A nyugtanító része az az, hogy nagyon sok minden okozhat blackoutot. A megnyugtató része az, hogy nagyon pici ezeknek a bekövetkezési valószínűsége. Tehát az, hogy egy blackoutot mi eredményez, az nagyon-nagyon széles spektrumon mozog. Nyilván vannak olyan típusú okozók, amik konkrétan fizikailag is sérítik a hálózatot. Nem tudom, mondjuk egy földrengés, ami eldönti a villanyoszlopokat, leszakadnak a vezetékek, vagy egy olyan extrém időjárás, akár tornádó, nyilván itt Magyarországon azért ritkább, de hogy ilyenekre kell gondolni, vagy ilyenek is lehetnek, vagy akár erdőtüzek, illetve vannak olyan típusú üzemzavarok, amik viszont fizikailag ugye nem sérítik a hálózatot, ezek jellemzően olyan üzemzavarok, amik több esemény egyidejűségéből keletkezik. Tehát, hogy azt tudni kell, hogy minden rendszerirányító folyamatosan ugye felügyeli a rendszerét, és egy úgynevezett N-1 biztonsági szintet folyamatosan tartani kell. Ez egy nagyon fontos követelmény. Ez azt jelenti, hogy a rendszerirányító folyamatosan monitorozza a hálózatát, és vizsgálja azt valós időben, hogyha bármely elem kiesne, akár egy erőmű, akár egy távvezeték, akár egy transformátor, az mit okozna a rendszer többi részén, okozna-e túlterhelődést, szabványtalan feszültséget, bármilyen problémát. És folyamatos olyan üzemállapotot kell tartani, hogy egy elem kiesése még ne okozzon gondot, sőt, akár N-2-t is vizsgálunk bizonyos esetekben, hogyha két távvezeték keresztezi egymást, akkor ugye elképzelhető az, hogy az egyik rászakad a másikra, vagy közös oszlop soron halad két távvezeték, tehát nyilván ott egy oszlopbőlés akár két távvezetéket is kiejthet egyszerre, úgyhogy ezeket folyamatosan vizsgáljuk. De persze arra nem lehet méretezni a hálózatot, hogy egyszerre nem tudom, 5 másodpercen belül a hálózat 4-5 különböző pontjain kiesnek elemek, egymást egyébként teljesen függetlenül. De ezeknek nagyon pici is a bekövetkezésű valószínűsége, nem nulla, és könnyen lehet, hogy ez a legutóbbi ibériai félszigetes leválás is valamilyen véletlenek együttállásából eredt.
Gregus Zoltán, a biztosító berendezések ilyenkor nem tudnak úgy ideálisan működni, hogy azonnal leválasztják azt a problémás részt, a hálózatnak azt a problémás részét, amely ezt a helyzetet előidézi?
Amennyiben a hálózat egy részén következik be egy ilyen üzemzavar, amik egy hálózati elemet gyorsan le lehet választani, viszont, ahogy János is említette, egy hiba azért legtöbbször nem okoz ekkora szintű üzemzavart, hiszen a rendszer arra van méretezve, hogy bármelyik hálózati elem kiesésére még egy ilyen rendszer szintű összeomlás ugye ne következzen be. Tehát itt együtt több mindennek össze kell állnia, és ebben az esetben a rendszerbe beépített különböző védelmek, ugye a hibás hálózati elemet leválasztják, viszont hogyha ebből sok van, akkor azzal már rendszer szinten ugye nagyon nehéz mit kezdeni és megtartani a rendszert. Vannak úgynevezett rendszermentő automatikák, amik akkor lépnek életbe, hogyha egy jelentős teljesítményegyensúly alakul ki a rendszerben. A villamosenergia rendszer szempontjából nagyon fontos az, hogy a termelés és a fogyasztás az minden időpillanatban megegyezzen. Amennyiben ezek nem egyeznek meg, akkor a hálózati frekvencia a névleges 50 Hz-es érték alatt, ugye Európában ez 50 Hz, Amerikában ugye 60 Hz, akkor a frekvencia értéke megváltozik, és hogyha egy jelentős teljesítményhiány alakul ki a hálózaton, tehát például erőművek válnak le, vagy erőművek esnek ki, a fogyasztás nagyobb, mint a termelés, akkor a hálózati frekvencia kezd csökkenni. Ebben az esetben a Európa szerte telepítve van minden rendszerirányítón az úgynevezett frekvenciafüggő terhelés korlátozás, ami egy olyan védelmi rendszer, ami ennél a csökkenő frekvenciánál lép életbe, és fogyasztókat kezd el leválasztani a hálózatról különböző lépésekben, tehát ez nem egyszerre történik meg, hanem egy adott frekvencia elérés, akkor egy adott mennyiségű fogyasztót leválasztunk a hálózatról, ezzel próbáljuk elérni, hogy a rendszer újra egyensúlyba kerüljön. Tehát ugye kisebb a fogyasztás, ezért fogyasztót választunk le. Viszont hogyha a frekvencia csökkenés nagyon gyorsan következik be, vagy esetleg nem tudunk akkora mennyiségű fogyasztót leválasztani, hogy ezzel a rendszert újra egyensúlyba hozzuk, akkor sajnos egy ilyen rendszeri összeomlás vagy blackout kialakulhat, még akkor is, hogyha vannak ilyen védelmi rendszerek telepítve a hálózaton.
Erre hagyj csatlakozzak egy gondolattal.
Lökösházi János.
Ugye az fontos kiemelni, hogy minél nagyobb az összefüggő villamosenergia rendszer, annál kisebb a hatás egy egységnyi teljesítmény kiesésnek. Tehát ezt úgy lehet szemléltetni, hogy nem mindegy, hogy egy pohár vizet egy laborból merek ki, vagy a tengerből merem ki, mert a vízszint csökkenés az nem ugyanaz lesz nyilván. Tehát, hogy pont ebből fakadóan az mindig egy nagy veszélyforrás, hogyha egy villamosenergia rendszer, az az összegész rendszer tekintve a szélén helyezkedik el. Ugye a spanyol-portugál rendszer földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan ugye a rendszer szélén helyezkedik el, és ráadásul nagyon lazán kapcsolt rendszer az összeurópai rendszerhez. Tehát az biztos, hogy egy komoly tényező, hogyha egy rendszer magára marad, leválik az európai rendszerről, akkor ott egy erőmű kiesése, vagy akár egy nagy fogyasztó kiesése, az egy sokkal nagyobb volumenű változást és üzembiztonsági kockázatot jelent, mint hogyha egyben van még a nagy egész.
Mert hogy van egy egységes európai hálózat, melynek természetesen Magyarország is a része, és ki tudja egymást segíteni, akár egy franciaországi probléma esetén, a magyar, a szlovák vagy a lengyel termeléssel, hálózattal. De akkor ezek szerint ebben az esetben mondjuk Portugália sokkal kevésbé tud csatlakozni az európai hálózathoz, csak Spanyolországon keresztül, szóval ebben az esetben ez kevésbé sok irányú?
Az, hogy hány kapcsolat van az összrendszerhez, az döntő szempont abban, hogy maga az a rendszer mennyire tud stabil maradni. Mert ugye a spanyol-portugál rendszert azt most hogy tekintsem egybe, mert a portugál és a spanyol között sok kapcsolat van, viszont a spanyol és a francia rendszer között nagyon kevés kapcsolat van, ez konkrétan két darab 400 kV-os távvezetéket, egy 220 kV-os távvezetéket és egy egyenáramú kapcsolatot jelent. Ez egy elég pici szám ahhoz képest, hogy mondjuk Magyarország hány rendszer összekötőn keresztül kapcsolódik a nagy egybefüggő villamosenergia rendszerhez.
Magyarország hányal?
Na most egy nagyságrendet mondok 20 körül, és ahhoz képest, hogy a rendszerünk viszont jóval kisebb, tehát kisebb a fogyasztás, ahhoz képest meg ennyivel több kapcsolatunk van, tehát ez is jól mutatja, hogy mennyivel integráltabb az európai rendszerben a magyar rendszer.
Gregu Zoltánnal a biztosító berendezéseknél hagytuk abba, mennyi ebből az automata és mennyi az emberi beavatkozást igénylő, hogyha arányaiban lehet mondani. Szóval, hogyha van egy probléma, akkor meddig működik az automata, és mikortól kell már szakember, aki dönt, mert ugye ott már idő, mire a döntés megszületik.
Erre mérnöki beszélést fogok mondani, de szerintem közelíti a 99%-t. Tehát, hogy az automata működéseknek a részaránya az a 98-99%-os nagyságrendbe esik, pont amiatt, mert egy ilyen üzemzavar nagyon gyorsan megy végbe, és gondoljuk el, hogy ugye itt egy nagyon nagy rendszerről van szó, és a rendszerirányítónak nagyon rövid idő alatt nagyon sok információt kellene feldolgozni, és ugye emberek ülnek az irányító központban, ez nagyon hasonló, mint nem tudom, egy repülő esetén, tehát ott is azért a repülés technikában is a legtöbb dolgot már nem a pilótára bízzák, hanem a különböző automata rendszerekre, ugye nálunk is így van, ezek a védelmek maguktól működnek, pont amiatt, mert ilyen gyorsan egy embernek ekkora hatalmas mennyiségű információt nagyon nehéz feldolgoznia.
Vannak erre egyébként európai szintű tréningek, gyakorlatok hasonló helyzetekre, akár országon belül, akár az egységes európai hálózaton belül, hogy mi történik akkor, illetve ki mit csinál, hogyha valami probléma történik, illetve milyen szinten lehet ezt egyáltalán modellezni? Lökösházi János?
Természetesen ilyen tréningeink, gyakorlataink, ezek rendszeresen vannak. Hál' Istennek, hogy nagy üzemzavarok ritkán fordulnak elő, de ez ugye azt is jelenti, hogy kisebb lenne a gyakorlatunk ezeknek az elhárításába, ha ezt szimulátoros gyakorlatok keretein belül nem tudnánk mégis eljátszani, lejátszani, a kollégák ezt ilyen módon tudják gyakorolni, és mind hazai szinten vannak rendszeresen ilyen gyakorlataink, tehát a MAVIR is rendelkezik diszpécseri tréning szimulátorral, évente kétszer gyakorlatozunk, ilyen gyakorlatok során szoktunk rendszerépítkezést is gyakorolni, tehát hogy kell fölállni egy teljes blackoutból, vagy akár egy részleges blackoutból, illetve olyan szenáriókat is szoktunk gyakoroltatni, ahol ugyan még egyben van a rendszer, de közel áll a rendszerbomláshoz, tehát olyan hálózati szűkületek látszódnak, amiket ott prompt kell kezelni a kollégáknak, és akkor ott ezt tudják gyakorolni. Tehát ez a hazai, és van nemzetközi gyakorlatunk is, az is évente kétszer, itt a régiós TSO-kkal közösen, ahol pedig pont az ilyen nagy kiterjedésű európai szintű üzemzavarokat tudjuk gyakorolni, olyan szenáriókat, hogy mondjuk több részre szakad Európa, tehát egy ilyen rendszerbomlásos szituációt is lehet gyakorolni, és abból hogyan lehet visszajönni, hogyan lehet összeszinkronozni ezeket a rendszereket, de blackoutos forgatókönyvek is vannak, és akkor itt ugye a kommunikációt is lehet gyakorolni, meg hát idézőben büntetlenül lehet itt még bármit kipróbálni, úgyhogy erre vannak gyakorlataink, lehetőségünk.
És ennyit még szeretnék hozzátenni.
Gregu Zoltán.
Ugye ahhoz, hogy a védelmeknek hány százaléka automatikus, és hány százalék ugye emberi beavatkozáson alapuló, és az emberi beavatkozásnak inkább a megelőzésem, illetve az utólagos kezelésben van nagyon nagy szerepe. Amikor már bekövetkezik a baj, és egy ilyen rendszer összeomlás elindul, ott már nagyon kis esély van, legalábbis abban a rövid időben beavatkozni, viszont az, hogy ezt megelőzzük, abban nagyon fontos az emberi tényező, és az, hogy a diszpécserek ugye el tudják hárítani a problémát, illetve, hogyha bekövetkezik egy akár részleges rendszer összeomlás, akkor a diszpécserek hogyan építik újra a rendszert.
Miért telt ilyen hosszú időbe, hogy újra mindenhol legyen áram az ibériai félszigeten? Mert szintén egy laikus azt gondolná, hogy vissza kell kapcsolni a termelőt, illetve rá kell kapcsolni a fogyasztót, és kész. Lökösházi János?
Először is ugye nagyon nagy a spanyol-portugál rendszer, mármint legalábbis a magyar rendszerhez képest, tehát nyilván a helyreállítása is ugyanakkor a nagyságrendekkel több időt vesz igénybe. de itt ugye technológia van mögötte, tehát ahhoz, hogy egy fogyasztót ellássunk, ahhoz kell egy termelő is. Na most ahhoz, hogy a termelő elinduljon, a mögött egy technológia van, tehát hogyha egy hagyományos erőműről beszélünk, ott ugye kazán van, azt fel kell fűteni, fel kell pörgetni a forgógépet, tehát ott rengeteg ilyen technológiai dolog van, ami bizony időt vesz igénybe, tehát ez akár órákat is, ez nyilván technológia függő, vannak persze gyorsindítású gázturbinák, vannak Spanyolországban a tározós vízerőművek, amik sokkal gyorsabban elindíthatók, és megkezdhető vele az építkezés, de mondjuk nyilván leállított atomerőművet újra elindítani, az viszont egy időigényes folyamat, úgyhogy ez okozza alapvetően azt, hogy ilyen hosszú idő, és itt nem lehet ugye egyszerre mindent bekapcsolni, tehát ez egy ilyen fokozatos és folyamatos figyelmet igénylő folyamat. Elindítok egy erőművet, ahogy az elkezd felterhelni, azzal párhuzamosan próbálok ugyanannyi fogyasztást bekapcsolni a hálózatra. Ugye ez, hogy mindig ugyanannyit kell termelni, mint fogyasztani, ez ugye abból fakad, hogy a nagy mennyiségben a villamos energia gazdaságosan nem tárolható. Tehát ez nem földgáz, hogy vannak nagy tározók, és akkor ott el tudjuk tárolni. Erre nincs jelenleg olyan technológiánk, tehát ez egy nagy korlát, és sok minden ebből ered. Például a helyreállítási idő is ide vezethető vissza.
Egyébként a biztosító berendezések teljesen egységesek? A spanyol biztosító berendezések, műszaki megoldások azok szinte ugyanolyanok, vagy teljesen ugyanolyanok, mint Ausztriában vagy Magyarországon? Mert hogy a hálózat egységes, ezáltal mindenhol ugyanazokat a rendszereket, ugyanazokat az eszközöket kell használni? Vagy azért ez nem így van teljesen?
Nagyon hasonló rendszereket használunk, viszont minden országban a nemzeti adottságokra formálják a védelmi rendszert. Vannak közös előírások, amit európai szinten elvárunk a védelmi rendszertől. Ezek a különböző együttműködésekben rögzítve vannak, illetve a különböző rendszerirányítók is egyeztetnek egymással a védelmi beállításaikról, különös tekintettel a határkeresztező távvezetékekre, viszont minden ország a saját igényeire formálja a védelmi rendszerét. Vannak közös elvárások, de azt nem jelenthetjük ki, hogy a védelmi rendszer a 100%-ban megegyezik a különböző országokban.
Természetesen mindenki aggódott az Ibériai félsziget lakói miatt, de rögtön felvetődött valószínűleg az összes hallgatóban, olvasóban az a kérdés, hogy megtörténhet-e ez Magyarországon? Megtörténhet? Ki kezdi a választ?
Szerintem kezdem én.
Lökösházi János.
Mondok valami megnyugtatót. Pontosan ugyanúgy, ahogy az Ibériai félsziget levált és blackoutba került, ugyanígy biztosan nem tudunk blackoutba kerülni. Pont amiatt, amit korábban említettünk, hogy más egyszerűen az elhelyezkedésünk és az integráltságunk az európai rendszerbe. Tehát mi nem vagyunk annyira kitettek, sok a kapcsolatunk, az nem egy reális szenárió, ha csak nincsen külön emberi szándékos szabotás, beavatkozás, az nem egy reális szenárió, hogy a magyar villamosági rendszer az egymagában egyedül marad. Persze, nyilván ilyen szenáriókat is el lehet képzelni, mert egy kibertámadás, egy háborúban, hogyha szándékosan támadják az energetikai infrastruktúrát, vagy egy terrorcselekmény, tehát hogy nyilván lehet ilyeneket álmodni, meg van nyilván vannak ilyen skifik, de a való életben azért erre igen kicsi a valószínűség, úgyhogy mi egy magunkban nem fogunk maradni. Arra van persze lehetőség, hogy mondjuk, ha Európa több részre szakad, hogy akkor akár országon belül legyen egy szakadás, vagy ha nem országon belül, de akkor mi Európa egyik részével maradunk, a többi meg marad a másik oldalon.
Mármint hogyha az egységes európai hálózatban valami olyan probléma keletkezne, ami ketté vagy három része szakítaná ezt az egységes rendszert.
Pontosan így van. Ilyen szituációk leginkább abból tudnak fakadni, hogyha nagyon nagy tranzitáramlások vannak, tehát hogy nyilván ugye itt ez egy, a villamos energia az egy termék, és van egy piac, amin keresztül lehet kereskedni ezzel a termékkel, és tekintve, hogy elég nagy most már a megújuló aránya a villamos energia rendszerben, ugye, hogyha olyan szituációk vannak, hogy mondjuk nem tudom, Németországban nagyon fúj a szél, nagyon süt a nap, a Balkánon meg mondjuk semennyire, mert ott meg épp egy frontátvonulás van, akkor ugye olyan árak alakulnak ki, hogy mondjuk Németországban olcsó a villamosenergia, délen, délkeleten pedig drága, és ilyenkor mit csinál a délkeleten lakó ember? Hát megveszi olcsóbban ugyanazt a terméket akkor északnyugatról. És akkor ugye a kereskedések folytán olyan fizikai áramlások alakulnak ki, hogy északnyugatról mondjuk délkelet irányába megy nagy villamosenergia, nagy teljesítményáramlás alakul ki. Most ugye mivel a magyar villamosenergia rendszer ugye Európa közepén helyezkedik el, ezért a tranzit áramlásoknak a kitettsége viszont nagyobb, mint mondjuk a rendszer szélén lévő rendszereknek, úgyhogy talán ezt lehet megemlíteni, mint kockázati elem, de ahogy mondtam, nagyon sok nemzetközi kapcsolatunk van, tehát kellően erős és hurkolt a hálózatunk ahhoz, hogy ezeket a tranzitáramlásokat el tudja viselni, illetve hát eleve a karbantartási munkálatokat úgy tervezzük be, hogy egyszerre túl sok elemet ne kapcsoljunk ki, tehát hogy ne alakulhassanak ki szűkületek.
Gregus Zoltán.
Teljes mértékben egyetértek Jánossal, nagyon jól körbeírta, és itt én is szeretném kiemelni azt, hogy nagy, együttműködő európai villamosenergia rendszernek a része Magyarország, ez mindenképpen biztonságot ad számunkra.
A MAVIR két szakemberét, Lökösházi János rendszerirányítási operatív vezetőt és Gregus Zoltán rendszer szintű relévédelmi szakmai irányítót hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamosenergiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!